Hát nem nagyon értjük a benzinár drágulás sokan, mert hogy ilyen egy hét alatt 51 forint, azt valamelyik sajtótermék meg is írt a dízelnél, az, hát hogy is mondjam, ritkán látható piaci jelenség, úgyhogy szeretnénk megértetni az autóban ülőkkel, hogy mi folyik a benzinkutakon, illetőleg az olajvezetékeken, olajfinomítókban, olajmezőkön. Kalauzunk Plecser Tamás, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Szia, jó
reggelt! Hát mennyire történelmi? A sajtó persze szeret túlozni, mi is szeretünk túlozni, de azért vagy higgadt szakértő, hogy ezt így kontextusba helyezd, ez a mostani hegymenet az üzemanyag ára.
És ennek a tempója, mert ugye esetleg láttunk már mondjuk ilyen értékű emelkedést egy valamekkora periódusban, de ez most nagyon gyorsnak tűnik.
Hát igen, ugye a tavalyi évben volt már ilyen ár, csak ugye azt mi nem tapasztaltuk, hiszen a kutaknál akkor ugye fix árak voltak. Úgyhogy ez nem példanélküli, inkább azt mondom, hogy a tavalyi év volt egy kicsit rendkívüli, olyan dolgokat, olyan eseményeket látunk, amit még korábban nem. Hadd hívjam fel egy dologra a figyelmet, hogy ugye itt nem csak a kőolajára fontos, hanem például a kőolaj és a kőolaj termékek közötti ár is, és az utóbbi néhány hétben ez az, ami rendkívül módon megnőtt. Tehát még mondjuk májusban csak 12 dollárral volt hordonként drágább a dízel a nyersolajhoz képest, most ez felment olyan 35-37 dollárra, hát ez a legnagyobb ok. Tavaly egyébként látunk 80 dolláros különbséget is.
Ez egyébként mitől van? Mert hogy azért meglepő az olajár emelkedés, mert hogy a félvilág attól rettek, hogy a kínai gazdaság az köhög, nem nagyon akar beindulni, ez meglátszik a nyersanyagok iránti keresletben is. Ugye az OPEC állam, vagy az OPEC államok is pont ezért gondolkodnak azon, hogy majd még szigorítanak, meg hogy szigorítottak is korábban, hogy ne essenek az árak. Ez hogy jött ki ez a matek? Mindenki autóba kezd ülni nyáron, és ez meghúzza a keresletet?
Hát egyrészt a nyári időszak az valóban keresleti oldalról erősebb, de ennek azért mélyebb okai vannak, többek között visszamegy azért a Covid időszakra, ott ugye volt egy két és fél éves periódus, amikor nem nagyon voltak beruházások a világ finomítóiba, így azok az új kapacitások, amelyek mondjuk 23-ra bejöttek volna, azok igazából késnek, illetve hát idén mindenki karban tart, ugye a tavalyi évben energiakrízis volt, tavaly mindenki elhalasztotta a karbantartást az idei évre, ez most idén nagyon erős, és ennek hatásaként, ha megnézzük a készlet számokat, az jön ki, hogy mondjuk az 5 éves készlet adatokhoz képest kisebb mennyiség van elsőbben benzinből, de dízelből is.
Uh-huh. Mennyire lehet tartós ez a dolog, vagy megpihenhetnek az árak valamikor őszre?
Azt gondolom, hogy innen azért már nagyon nem fogunk fölmenni, legalábbis ebbe az árés tekintetében. Nyilván most még kaphat egyébként gellert ez a dolog több oldalról is. Egyrészt ugye nagy kérdés, hogy az olajárral mi lesz. Ott láthatóan szűk a piac, tehát én inkább azért emelkedő olajára számítok. Illetve nagyon, nagy, nagyon fontos kérdés még, hogy mi lesz a forint dollárral való viszonyában. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát ezen felül ne felejtsük el, hogy hát jövő év január 1-től lesz egy komoly jövedéki adó emelés, ami önmagában több mint 40 forintos kiskereskedelmi áremelkedést indukál.
Egyébként ez a jövedéki adóemelés, ez ugye szükségszerű, mert hogy Európai Uniós követelmény, legalábbis ez hallatszik a kormányzati kommunikációban, és azt is mindig hozzáteszik, hogy ez még mindig Európában a lehető legalacsonyabb jövedéki adóterhelés. Akkor miért emelünk? Ez is felmerül az egyszerű emberbe.
Ez egy érdekes kérdés, ugyanis az elmúlt 4 évben alatta voltunk az Európai Uniós minimum jövedéki adószintnek. Ezt különösebben nem forszírozta egyébként az EU, hogy ezt azonnal nagy sebességgel, nagy gyorsasággal emeljük. Nekem van egy olyan érzésem, hogy azért ennek vannak költségvetési okai is ennek az emelésnek, nem csak az, hogy itt az EU-s minimum szintet nem értük el. A környékbeli országok között van más is, aki egyébként alatta van ennek az EU-s minimum.
Tehát egy ilyen mértékű emeléssel is nagyobb bevételre tehet szert a költségvetés azzal együtt, hogy számítani kell esetleg a fogyasztás visszaesésére, mert hogy olyan magas lesz az ár?
Hát ez egy izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy itt ami fontos, az elsősorban mondjuk a német-magyar reláció, ugyanis az átutazó forgalom illetve a szállítás az ugye el tudja dönteni mondjuk egy nyugat-kelet-európai relációban, hogy hol tankol, és hogyha mondjuk a magyar ár magasabb a németnél, főleg a dízel esetében igaz ez, akkor ez okozhat egy olyan változást, hogy mondjuk nem Magyarországon tankolnak meg a kamionok. Na most úgy néz ki, hogy azért ezzel még talán egy picit alatta maradunk a németnek.
Uh-huh. Egy kicsit nagyobbra nyitva a spektrumot, hogy megnézzük a kínálati oldalt is, mennyire hatnak az orosz szankciók a kőolaj piacon? Mert hogy megint csak élénkülnek azok a vélemények, mi szerint, sőt, azt hiszem maguk az oroszok nyilatkoztak is valami olyasmit, hogy miből finanszírozzák a háborút, hát az indiaiaknak eladott és Európában felhasznált kőolajból például. Ez egy kicsit ilyen ironikusan hangzik, de van-e ennek relációja? Ugye legutóbb, mikor erről beszéltünk, akkor találgattuk, hogy hatnak a szankciók, lehet-e látni ezeknek a hatását most a piacon?
Hatnak azért ezek a szankciók, tehát az látszik, hogy Oroszország kőolaj és kőolaj termék exportja, főleg most júliusban azért visszaesett valamelyest, illetve az elérhető árbevétel kisebb, mint szankciók nélkül. Azonban ez a piac borzasztó hatékony, és ez egy nagyon keresett termék. Ennek megfelelően nagyon gyorsan kialakultak azok az alternatív útvonalak, amelyek ezt a hatást tompítják, úgyhogy az látszik, hogy időben azért ezek a szankciós hatások, legalábbis amik közvetlenül ugye az orosz olaj és olajtermék exportot érintik, de ezek azért kezdenek a hatékonyságukban csökkenni. Nyilván van a szankcióknak egy hosszabb távú hatása is, ami az orosz kőolaj és szénhidrogén termelése általánosságban igaz. Ezek természetesen hatnak, de azért ezeknek a kifutása mondjuk több év. Tehát ami mondjuk közvetlenül volt, annak azért a hatása csökken.
Itt olyan trükkökre kell gondolni, ami megint csak megjárta a világ sajtót, és a magyar sajtóban is begyűrűzött, hogy kihajózik az orosz tanker, átfejtik egy indiaiba, és az meg eljut oda, ahova éppen szükség van?
Hát többek között igen, illetve többek között az is, hogy egy hatalmas nagy, ilyen úgynevezett fekete flottát hozott létre Oroszország, amely gyakorlatilag a nemzetközi szankciókat meg tudja kerülni, képesek mondjuk biztosítást kötni nem nyugati cégekkel, ami szintén nagyon fontos feltétele ennek az iparágnak. Tehát az látszik, hogy itt azért a világ nem nyugati része megindult, és ebben nagyon jó üzleti lehetőséget látott, és ezek az üzleti lehetőséget kihasználva gyakorlatilag biztosítani tudják azt, hogy az orosz olaj eljut mondjuk Indiába, Kínába, vagy más harmadik világbeli országba.
Uh-huh. Aztán vannak olyan elemzői vélemények is, hogy nagyot eshet az olajár. Mert hogy akár még az OPEC plusz is összeomolhat, ezt is olvastam valamelyik portálon.
Illetve a kérdés, hogy az OPEC-nek még mennyi befolyása van az árakra, hogy a döntések pillanatában látszik, hogy van elmozdulás, de mennyire uralják ők még ezt a piacot?
Én nem látom azt, hogy az OPEC plusz összeomlana, sőt igazából az látszik, hogy az utóbbi 5-6 évben javult is a koordináció Oroszországgal, illetve az OPEC-en belül is. Ami fontos tényező az az, hogy az amerikai palaolajtermelés növekedése lelassult. Ennek megfelelően a keresletnövekedés egy nagyobb részét tudja az OPEC kielégíteni, ergo az OPEC-nek a befolyása tulajdonképpen nő most a piacra. Uh-huh. Amit kérdeztetek az elején, hogy összeomolhat-e az olajár, egy érdekesség van a világpiacot megnézve. Ugye látszik az, hogy Kína gazdasága nagyon komoly gondban van, Európában ipart nem tud helyreállni. Tehát egyedül az Egyesült Államok most a világgazdaságban a nagy központok közül, ahol tényleg erőteljes növekedés van, vagy legalábbis a gazdaság állapota jó állapotban van. Ha az amerikai gazdaság is jelentősen belassul, mondjuk az év végére, az tényleg elhozhat egy jelentős olajár csökkenést, és az mondjuk valóban mondjuk visszavetheti a magyar kiskereskedelmi benzin és dízelárakat is. Uh-huh. Tehát ez az a tényező, amit tulajdonképpen ezt az egészet visszább húzhatja. Én az OPEC esetében nem látok problémát.
Beszéljünk egy kicsit, ha már olajról beszéltünk, a gázról is, mert nem nagyon van róla szó, mert elviszi a sót.
Márpedig az ősz, a kőolaj, meg a tél közeleg.
De hát most van a tárolási időszak, igen. És egyáltalán nem mindegy, hogy milyen áron tároljuk be azt a gázt, amit majd télen el fogunk fűtögetni. Hogy áll a gázpiac? Itt is hatnak az orosz szankciók, vagy ott zavartalan a szállítás mondjuk Magyarországra, illetve hogy állnak a tárolók, nem tudom, rálátásod van erre?
Igen, hát ugye a nyugat ugye a szankciókat nem terjesztette ki a földgázra, ezt mindig ki szeretném emelni, mert ez mindig gyakran felmerül, hogy milyen szankciók vannak a földgázpiacon. Nem, földgázpiacon nincs szankció, tehát ott Oroszország akár vezetékes, akár cseppfolyós formában adhat el Európának, és ad is el egyébként. Az látszik, hogy a tárolói töltöttség 87-88% körül van, ami nagyon magas, különösen úgy, hogy november 1-ig kellene elérnünk a 90%-ot, hát ami ugye gyakorlatilag itt van a küszöbön. Tehát bőséges a kínálat, és az azonnali árak Európában alacsonyak is, legalábbis ez a 30 euró per megawatt óra körüli ár, ez kvázi alacsonynak számít. Én azt gondolom, hogy a télre jó fel vagyunk készülve, az izgalmas időszak akkor lesz, hogyha jön majd a téli hideg, hogy ez mekkora mértékű lesz, milyen lesz az európai gazdaság növekedése, lesz-e ipari kereslet, ami most abszolút nincs, tehát tavaly gyakorlatilag leesett az ipari kereslet, és azóta szinten maradtunk. Én azt gondolom, hogy alapvetően változékony piac lesz télen, nem lesznek ellátási problémák, és a mostani árakhoz képest azért magasabb árak lesznek, tehát mondjuk egy ilyen 50-60 euró per megawattórás árakat látunk.
De ezek a bődületes nagy árak, amikkel mindenki hüledezett, azok már kötve, hiszem, hogy visszatérnek, gondolom ezzel egyetértesz.
Ezzel egyetértek, igen. Tehát változékony piac lesz, de nem lesznek magas árak. Lehet olyan forgatókönyv esetleg, hogy fölmegyünk 100 euró per megawatt óráig, vagy esetleg valamelyest fölé, de ahhoz mondjuk kell egy hideg tél, kell egy újra beinduló európai gazdaság, és kellenek mondjuk ellátási problémák egyszerre. Én nem látom, hogy ez egyszerre bekövetkezne.
Ugye a benzinnel kezdtük, fejezzük is be a benzinnel, méghozzá benzinár Totóra hívnánk képletesen, amiben vagy beszállsz, vagy nem, persze. Mondják, hogy ha jövedéki adóemelés, meg minden így marad nagyjából a kőolaj piacon, akkor januárban ilyen 700
a
forintos
hetessel kezdődő
kutankon kiszámlázott ára kell berendezkednünk. Ez reális?
Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván ez attól függ, hogy tényleg lesz-e, és fennmarad-e a gazdaság növekedés, vagy adott esetben beindul-e Európa és Kína ismét, de ha nem lesz megrázkodtatás, akkor van rá esély, igen.
Oké, nagyon köszönjük. Jó munkát, szép napot!
Szia!
Köszönöm én is, minden jót nektek is.
Szia!
Plecser Tamással, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével néztünk rá a benzin és gázolaj árának alakulására, a mögöttes mozgató erőkre, meg egy kicsit a gázzal is foglalkoztunk.